Sziasztok! Jobb minőséget tesztelők nélkül ez az előadás címe, és hogy látjátok, a kiírásban még kicsit megengedőbb volt, mert még kérdésként tettük föl. Ez itt most már egy állítás lesz ma, és elsőre furcsának tűnhet, de remélem, hogy az előadás végére mindenkinek magától értetődik, hogy tesztelők nélkül jobb minőségű szoftvert tudunk készíteni. Sőt, azt is meg fogom mutatni, hogy a tesztelésnek, mint olyannak a mai modern szoftverfejlesztésben nincsen semmilyen létjogosultsága, de ne ugorjunk ennyire a végére. Kezdjük az elejéről. Arról fogok beszélni, hogy itt az MRSYS-nál hogyan alakítottuk át a tesztelést körülbelül egy évvel ezelőtt. Főleg a mi dolgainkról fogok beszélni. Lesznek olyan állítások, amik ilyen általánosításnak tűnhetnek. Ez azért van, mert hogy általánosítok, mert azt gondolom, hogy az elhangzó dolgoknak a hasonlósága a valós cégekkel vagy eseményekkel az nem a véletlen műve. Szerintem ezek a dolgok általánosak. Általában azt szoktam szorgalmazni, hogy nyugodtan kérdezzetek közbe, vagy kommentáljátok az előadás mellett közbe. Ettől most, ha lehet, eltekintenék, szeretném egy szuszra elmondani, mert hogy van egy-két ellentmondásos dolog, amit fogok mondani, és lehet, hogy még a vége előtt felszisztentek, de aztán végére megnyugodtok, úgyhogy várjuk meg a végét. A végén nagyon kíváncsi vagyok viszont a véleményetekre, úgyhogy próbáljátok mellett közben följegyezni a gondolatokat. Ha valakiben van olyan, amit nem tud magába tartani, akkor persze ne tartsa magában, mert az nem egészséges, de hagyjuk ezt a végére. A szerkezet az körülbelül így néz ki, tehát hogy az előzményekről beszéljek egy pár szót, aztán arról, hogy hogyan elemeztük az akkori helyzetünket, milyen következtetésre jutottunk, és hogy ennek a következtetésnek mik lettek, vagy mik a következményei. Tudom, már ez már kezd ciki lenni a vízesés modellről beszélni, szerencsére ezt most már meghaladtuk, de csak a kép teljessége kedvéért gyorsan vegyük át, hogy ugye a vízesés modellben mi volt, hogy 3-6-12 hónapos fejlesztés végén fejlesztők megfogták a szoftvert, odaadták a tesztelőknek, vagy a QA-nak, QA-zásra, nagyon szép kifejezés, sokat elmond. És ugye ebben a folyamatban milyen kérdésre keresték a választ a tesztelők? Leginkább arra, hogy lett-e hiba, készült-e hiba az elmúlt egy évben, fél évben, attól függ, hogy ki mennyire volt akkor progresszív. Szerencsére ugye az agilis módszertanok, az agilis módszertanok kitalálja, felismerték, hogy ez mennyire elhibázott dolog, és mindent megtettek azért, hogy a tesztelést, azt a fejlesztés részévé tegyék. A unit tesztek, a tesztek automatizálása úgy általában, sőt, ugye egy tesztelőt is a csapat részévé tettek, a legtöbb módszertan ezt csinálja, ami egy tök jó irány, mert hogy a kérdés az átfogalmazódik arra, hogy van-e hiba abban, amit éppen most csinálunk, és ez egy meghatározó lépés a szoftverfejlesztésben, ezt semmiképp sem akarom lekicsinyelni. Már csak azért is, mert ugye ma már komoly szoftverfejlesztés, például unit tesztek vagy automatizált tesztek nélkül elképzelhetetlennek tartunk. Tehát hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, de a tesztelőnek magának a csapatba integrálása azért az nem sikerült maradéktalanul. Mert hogy mi történt? Ugye az történt, hogy jó esetben, és ez, majd erre visszatérek, de hogy jó esetben mi volt, hogy az iteráció vagy a sprint tervezésen részt vettek a tesztelők is, tök jó inputot hoztak, nagyon jó kérdéseket, problémákat vetettek fel. Ez nem volt triviális, tehát már ez sem mindig működött, ezért dolgoznia kellett a tesztelőknek is, meg a fejlesztőknek is, de hogy ez mondjuk egy jó állapot volt. Viszont amikor már véget ért a planning, akkor a fejlesztők fogták magukat, lefejlesztették a user story-t, és aztán odaadták a tesztelőnek, hogy akkor itt van, tessék, teszteld le. Ezt a Krisz kollégám el is nevezte minivízesésnek, mert hogy ugye itt arról van szó, hogy igazából kisebb etapokról beszélünk, de ugyanaz a szekvenciális dolog van, ugyanaz a tevékenységeknek ugyanaz a szeparációja történik meg. És ez nem csak a Krisz zavarta egyébként, érdekes módon ez a tesztelőket is zavarta, mert hogy aztán az történt, hogy jó, hogy iterációk voltak, meg integrált tesztelők, de ugye egy-egy release ciklus végén, nálunk 3 hónapos release ciklusok voltak akkor, volt ugye egy system test, egy kéthetes nagy system test, hogy az rendben van, hogy iteráció közben leteszteltük a sztorikat, és minden tök jó, de azért szeretnénk egybe is megnézni ezt, mert hogy mégis egybe. Ugye ezt már nem nagyon tudtuk sehogy sem megmagyarázni magunknak, hogy ez hogy agilis, mert ez kísértetiesen hasonlított arra, amit vízesésnek csúfoltunk, és mindenki fikázta, mert hogy ez pont ugyanúgy nézett ki, de valahogy azt gondoltuk, hogy azért mi agilisek vagyunk, mert iteráció közben is tesztetünk, jó, hogy van egy system test, de sokkal rövidebb, meg sokkal szebb. Az, hogy ezt a kognitív diszonanciát például hogy oldottuk föl, ez azért érdekes, mert hogy ugye az emberek föl vannak erre jól vértezve, hogy az ilyen ellentmondásokat tök jól tudjuk kezelni egyénenként is, meg csoportokként is, tök jól meg tudjuk magyarázni, vagy ha nem, akkor is ki vannak dolgozva azok a technikák, hogy például amikor egy ilyen system testnek a felénél megkérdezi valaki, hogy jó, hogy most megtaláltuk ezt a bugot, ki is javítottuk, de akkor most előről kezdjük a system testet? És ilyenkor ugye az emberek nem néznek egymás szemébe, mindenki szemlesütve így szétszéled a repozitori körül, hogy csak nem kezdjük már előről, de hogy koncepcionálisan ugye ez egy probléma, hogy akkor most mi az, amit eddig teszteltünk, hiszen most változott, tehát ez már nem az, amit eddig leteszteltünk, ugye ezt értjük, hogy ezzel van egy kis baj, de mondom, ezt csoportok, egyének ezt tök jól fel tudják magukba dolgozni. És ami jó volt ebbe a system testbe, az, hogy sok apró bugot persze hibát megtalált, és általában egy kritikus hibát is mindig megtalált. Ez a szám, ez egyébként mind a két irányból jó, tehát egyrészt a fejlesztés szemszögéből is jó az, hogy egy kritikus hiba volt mondjuk egy 3 hónapos ciklus alatt, meg a tesztelés szempontjából is, hogy ezt a kritikus hibát megtaláltuk. A baj az volt, hogy ennek a kritikus hibának általában, tipikusan volt ugye egy gonosz ikertestvére, aki rögtön a release után bukkant föl éles környezetben. Legalább olyan kritikus, csak egyen jobban fájt, mert akkor még ugye a rollback se volt triviális nekünk. Tehát, hogy akkor ott így meg kellett állnunk és elgondolkodnunk azon, hogy akkor ez hogy van. És egyébként ez volt az egyik ilyen fő motiváció, hogy áttértünk a continuous delivery-re, arról most nem beszélek, majd vannak erről előadások, de hogy az a felismerés, hogy a system test az valójában egy daily bug. Tehát, hogy azt tök jól csináljuk, meg is talál valamit, de igazából nem fogja megoldani azt a problémát, amikor productionbe egy nappal release után előjön egy kritikus bug. És ugye ilyenkor, amikor az a bug előjön, akkor fölmegy egy új kérdés, ez a mai nap a kérdésekről szól, hogy miért van a hiba. Tehát ott van az a sok tesztelés, meg process, és akkor miért? És ilyenkor kialakulnak azok a beszélgetések, amikben ilyen szóösszetételek vannak, hogy a dolgok különleges együttállása, a feature-ök nem várt egymásra hatása, és hogyha még mindig ilyenkor zajlana a vita, akkor bármikor be lehet mondani azt, hogy race condition, mert akkor ott minden beszélgetésnek vége van, azzal úgyse tud senki semmit mondani. Szóval, hogy itt tartottunk, röviden összefoglalva, vízesésnél ugye az volt a kérdés, hogy lett-e hiba, az agilis már sokkal jobb, mert az konkrétumokat néz, hogy van-e hiba most, mit reagáljunk rá. De sajnos a konklúzió mindig az volt, hogy igen, van, és már élesben van, úgyhogy hogy ezzel mi legyen. Olyan cég vagyunk, hogy szeretjük érteni, hogy mit csinálunk, meg miért csináljuk, illetve hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, hogy menjenek, akkor mit kéne csinálni, hogy úgy menjenek, ahogy szeretnénk, hogy menjenek, és ezért szoktuk így reflexióval megvizsgálni azt, hogy akkor mi is történik valójában, mi az oka annak, hogy van ez a déli bár, meg vannak ezek a dolgok, és hogy nem úgy mennek, ahogy szeretnénk. És akkor ezt is megvizsgáltuk közelebbről, és volt egy pár fontos felismerés azzal kapcsolatban, hogy vajon miért így vannak a dolgok, ahogy vannak. És az első egy ilyen közhely, de egy muszáj ezt így lefektetni, hogy a mi rendszerünk komplex, és akkor nyilván mindenkinek a maga rendszere komplex, meg a legszebb, tehát hogy ezzel nem akarok vitatkozni. Azért csillagoztam meg, hogy a rendszert itt olyan értelemben akarom használni, hogy a szüleink meg a nagyszüleink használják, hogy minden a rendszer. Tehát, hogyha a modem nem megy, akkor nem enged be a rendszer, de ugyanúgy, hogyha az Internet Explorer elszállok, és a rendszer nem működik, tehát hogy minden a rendszer, és tényleg minden a rendszer, tehát hogy nem csak arról beszélek, hogy a a szoftverünk komplex, mert hogy egyébként komplex, tehát hogy egy szoftver ez a service szolgáltatás, szoftver ez a service-ként adunk ugye egy ilyen marketing platform szolgáltatást az ügyfeleinknek, ami ugye a digitális marketinges tevékenységeknek egy igen széles skáláját lefedi funkcionalitásba, tehát ez már önmagában komplex lehet, vagy lesz, vagy az, és ezt elég nagy léptékben, tehát hogy biztos ez már csomó olyan elhangzott, szerencsére ezen nincs kint, de hogy sok százmillió e-mailt küldünk például egy nap, és hogy aki foglalkozik szoftverfejlesztéssel, az tudja, hogy pusztán ez a szám, ez már egy komplexitást implikál, és akkor mondom, ez még tetéződik azzal, hogy milyen funkcionalitás halmaz szolgáltatunk. De nem csak ettől komplex a rendszer, architekturálisan is komplex, ugye monolitikusaként indult, elkezdtünk áttérni a mikroszerviszekre, vagy makroszerviszekre, most ebbe a vitában nem megyünk bele, de hogy elkezdtük leválasztani a különböző komponenseket, ami ugye azt eredmény, az egyes komponensek, ezek a szerviszek, ezek izoláltak, úgyhogy önmagukban a minőségük, meg a komplexitásuk is tök jó kontrollálható, de azt is lehet látni, hogy minél több ilyen komponensünk van, a rendszernek az összkomplexitása, az sose fog csökkenni, sőt, inkább nő. És akkor a komplexitásnak egy másik síkja az, hogy bevezettük a continuous delivery-t, mert hogy az menő, nyilván nem, mert szerintem jó dolog, de hogy bevezettük, de ezzel magunkra húztunk egy új komplexitást, hogy az éppen online verzió az minden nap más. Ugye, hogy ezt érezzük, hogy ez egy plusz adalék a komplexitáshoz, ami azt is eredményezi, hogy a fejlesztők, vagy a fejlesztés óhatatlanul sokkal közelebb kerül ahhoz, hogy mi az üzemeltetés, vagy mi az üzembiztonság, hiszen ők változtatják napról napra a rendszert, és már nem működik az az elmélet, hogy van a fejlesztés, és van külön az üzemeltetés, hanem ez így összejön. Hát ez egy komplex rendszer. Ráadásul elég komplex ahhoz, hogy manuálisan kellően jelentéktelen részét lehessen letesztelni. Addig a pontig, amíg egy sörözés közben elhangozhat az a mondat, hogy a UI bugoknál nincsen jobb. És akkor ott megáll egy kicsit a levegő, mert azt gondoljuk magunkról őszintén, hogy nekünk a minőség az tök fontos. És ezt kommunikáljuk az ügyfelek felé is, belül is erről van szó. De nekünk fontos a minőség, hogy hangozhat el egy olyan mondat, hogy a UI bugnál nincsen jobb. És nyilván ez egy kontextusból kiragadva tényleg furcsa. De hogyha megnézzük, hogy a UI bugban mennyi jó dolog van, akkor mindjárt érteni fogjuk. A UI bugban az a fantasztikus, hogy van ugye a user, aki valamit akar csinálni, most nem látok itt egy UX-es se éppen, de hogy a UX-esek elmagyarázzák szívesen, hogy őt nem nagyon érdekli a megoldás, őt az érdekli, hogy van egy feladat, amit el akar végezni, és minden más csak az útjába áll, általában szoftver is, de a hibák azok meg különösebben. És hogy akkor, amikor van egy hiba, akkor a user fogja és szól, hogy hát ezt nem tudom megcsinálni, amit szeretnék, tehát ő azonnal szól. A módszereink azok eléggé felvilágosultak ahhoz, hogy erre nagyon gyorsan tudunk reagálni, ugye általában már flipperekkel egyből meg tudjuk oldani, ha nem, akkor tényleg akár pár órán belül ki tudjuk tenni az új verziót, ami megoldja ezt a hibát, és egy kis frusztráció után, de végülis minden helyre áll. A backend bugokkal viszont baj van. A backend bugokkal több baj is van. Az első legrosszabb bennük ennyire rossz. Ne fenyeges! Tehát a backend bugokkal az első és legnagyobb baj, hogy nem derülnek ki egyből, hanem ott úgy vannak. És valahogy órákig, napokig, lehet, hogy hetekig, csak szépen ott hátul rágják a szoftvert, meg az adataidat, meg mindent ott tönkretesznek, mire egyszer valami látszólag banális probléma kapcsán, hogy hát nem jelenik meg ez a report, nézzük meg a UI-osok, de kiderül, hogy azért nem, mert nincs már alatta adat. És akkor az ott úgy rossz, tehát hogy eltelt már ez egy pár hét, eltelt, amióta ez ott kint van. Ezt utána nehéz megtalálni is, tehát hogy az is előfordulhat, hogy amióta kint van, olyan időtávra már nincsenek meg a logok. Nem tudjuk visszanézni, hogy mikor kezdődött, vagy egyáltalán hogy történt. Ha megtaláljuk, megfixálni lehet, hogy körülbelül ugyanannyi, mint egy UI bugot, de utána a helyreállítás, tehát az adat konzisztenciának a visszaállítása, az egy kisebb művészet, tehát azt minden alkalommal ki kell találni, hogy akkor hogy lehet. Hú, elfelejtettem a csúszminak a jó szavát. Te mit mondod, hogy csúszmi, nem emlékszel, az adattisztítást mondott? Tehát amikor elkezdjük kitalálni, hogy vajon mi lehetett ott az adatnak a jellegzetessége, tehát hogy az adat konzisztenciát visszaállítani, az nem egyszerű, és aztán van, hogy egész egyszerűen elvesznek adatok, és az meg ugye már ügyfélkommunikáció szempontjából is elég kínos, amikor oda kell menni az ügyfélhez, és azt mondani, hogy hát, hogy van ez a funkcionalitás, hogy kiküldjük a leveleket, és tudod, följegyezzük, hogy melyik címzet nyitotta meg a levelet, hova klikkelt, és hát kiküldtél az elmúlt időszakban 10 millió levelet, ebből valószínűleg megnyitotta 1,5-2 millió ember, de hogy csak 200 000-et találunk ebből. És akkor ezt érezzük, hogy ez mennyire fájdalmas ez a dolog. Ezt jelenti tehát azt, hogy a UI bug az a legjobb, és minden más meg sokkal, sokkal jobban fáj. A harmadik ilyen felismerés az az, hogy azzal, hogy a tesztelőt, mint olyat bevettük a fejlesztő csapatba, azzal párhuzamosan viszonylag gyorsan kialakul egy hamis biztonságérzet a fejlesztőkben. Hogy ugyanis? Én test-driven módon fejlesztek, ott vannak a unit tesztjeim, end-to-end tesztet is írtam, mert az is jó, megvan a build, de hogyha valamit mégis nagyon elrontanék, akkor még mindig ott van a tesztelő, majd ő megtalálja ezt a hibát. És ugye ezzel több probléma van, kezdem a praktikussal, hogy az előbb már beláttuk, hogy az igazán nagy bajokat általában nem találja meg a tesztelő, pont azért, mert azok komplexek, bonyolultak, és általában backenden vannak. Van ezzel megint egy koncepcionális probléma, amit azt kell mondjam őszintén, most készítem az előadásra is, és egyáltalán nem értem. Tehát, hogy az a jelenség, hogy vannak egy szervezeten belül, vagy egy cégen belül, vannak dedikált emberek, akik felelősek a minőségért, hogy ez a jelenség még mindig van. Tehát, hogy a múlt században, az 50-es években már felismerték az autógyárakba, hogy ez teljesen őrült dolog. Tehát, hogy azt mondani, hogy ők felelősek, az pont szembe megy azzal, hogy jó legyen a minőség, hogyha valakit felelőssé teszünk, mert akkor csak az övék lesz, és mindenki más az elengedheti ezt a dolgot. Mondom, az 50-es években, utána a 90-es években már a szoftverfejlesztésbe is bekerült ez, ugye az extreme programming, meg mindenki erről beszél, hogy a minőség az mindenkié. És van egy félreértés egyébként, ez csak egy ilyen érdekes adat, otthon meg tudjátok nézni, hogy az extrém programozásnak a tester szerepe, az nem tesztel. Tehát, hogy ő ugyan ott van a csapatban, és teszternek hívják, de az ő feladata az, hogy az ügyféllel kitalálják, hogy milyen use case-ek vannak. De nem az elkészült szoftvert próbálja ki. És mondom, igazából nem értem, hogy ez már az elmúlt, tehát hogy az előző évezredben ez már egy felismert dolog volt, hogy ez rossz. És még mindig itt tartunk, ezt csináltuk, ezt csináljátok. Egyszerűen, tehát hogy igazából ez egy ilyen nagyon meglepő dolog, de megint a technikáink, a kognitív diszonanciának a feloldása ilyenkor segítenek, és akkor tovább tudunk menni, hogy igen, beszéltek erről, meg értettük, de hogy nem baj. Jó, tehát még egyszer a felismerésekről, hogy komplex rendszerrel foglalkozunk. A backendes bugok sokkal-sokkal jobban fájnak, mint a UI-osok, és hogy kialakul egy hamis biztonságérzet azzal kapcsolatban, hogy kié is a felelősség, vagy kinek fontos a minőség, vagy ki felel a minőségért. És akkor ezeket látva, vajon milyen következtetést vontunk le? Itt szeretném leszögezni, hogy már akkor is a fejlesztőket tartottam ezért felelősnek, vagy őket hibáztattam ezért, de azt is értettem, hogy kell nekik valami segítséget nyújtani abba, hogy üzembiztosabb, jobb minőségű szoftvert készíthessenek, és hogy az egyik lehetséges irány az, hogy akkor nem elég jó a minőség, akkor bővítsük ki a teszteseteket, legyen több tesztelés, adjunk akár több tesztelőt a csapathoz. Mi a másik irányba mentünk, és a tesztelőket teljesen kivontuk a fejlesztő csapatokból. Hagyom ezt a szlájdot egy kicsit, hogy így ezt így valahogy így internalizáljátok. Kivontuk a fejlesztő csapatokból az összes tesztelőt, az összes csapatból. Nézzétek! Ez az a ritka alkalom, amikor a szlájdot kell nézni. Teljesen kivontuk. Erre majd visszatérünk, de jó kérdés. Nem lettek kirúgvágyak, de visszatérünk, ez egy jó kérdés. Azért csináltuk ezt, mert azt szerettük volna, hogyha a kérdés, hogy lett-e vagy van-e hiba, az átfogalmazódna abba, hogy lesz-e hiba, és ha lesz, akkor honnan fogunk róla tudni. Mert ugye ez egy sokkal jobb, sokkal praktikusabb kérdés, és olyan kérdés, amivel a fejlesztő is tud azonosulni, hiszen érti, hogy ez attól függ, hogy ő mit fog csinálni, és nem attól, hogy mit csinált. Itt egyébként megjegyezném azt is, és már ez is kezd unalmas lenni, hogy mindig az előző évezredből idézgetek, de hogy a 90-es években is ugye már megkérdőjelezték, hogy egyáltalán a tesztelés a leghatékonyabb módja-e a szoftver minőség javításának, vagy hogy lehet, hogy nem is javít a minőségen a tesztelés úgy unblock. Tehát, hogy ez megint nem egy új keletű dolog, és majd visszatérek, hogy vajon miért most került elő. És akkor egy pár szót a bevezetésről. Kitaláltuk, hogy akkor ebbe az irányba szeretnénk tolni a fejlesztőket, hogy lesz-e hiba, ebbe a gondolkodásba, megközelítésbe szeretnénk őket bekényszeríteni. A legjobb módszernek azt tűnt, hogy teljesen megvontuk tőlük a tesztelőket, a tesztelői szerepet. Hát elég nagy ellenállás volt, tehát hogy nyilván a tesztelők részéről érthető, hiszen nekik a szakmájuknak az alapjait kérdőjeleztük meg, vagy a munkájuknak a hasznosságát, de érdekes módon a fejlesztőktől is elég komolyan beszólogattak az emberek, hogy Laci, ez egy fasság, és hogy nem fogunk tudni semmit kiadni, nem lesz egy olyan verzió, amit deployolhatnánk, mert minden össze fog omolni, és nem tudom. Itt azt is megjegyezném, hogy nyilván ez nem egy ilyen makacs emberek vagyunk, Krisz meg én, de hogy nyilván ez nem úgy történt, hogy akkor ezt kitaláltuk, és akkor tűzön vízen át keresztül vertük. Sok emberrel beszéltünk előtte, és a legfontosabb dolog az, hogy már akkor is voltak fejlesztő csapatok, ahol nem jutott tesztelő, és láttuk, hogy azért ott is egész jól elmuzsikálnak a srácok, tehát hogy lehet, hogy ez tényleg tud működni. Szóval bevezettük, és akkor jött egy váratlan fordulat. Az volt a váratlan fordulat, hogy az égvilágon semmi se változott. Tehát nem dőlt össze a rendszer, ugyanúgy már másnap megint kiadtuk a következő verziót. Sajnos a zsirába csak 300 napra visszamenőleg lehet riportot generálni a ticketek, ugye az a ticketing rendszerünk. Azt akartam volna megmutatni, de hogy ezt már több mint egy éve csináltuk, hogy nem tudom megmutatni azt a pontot, egy ilyen lánchartot képzeljétek el, nem tudom megmutatni azt a pontot, ahol nem változik semmi, de ezt biztos el tudjátok képzelni, hogy így megy egy vonal és nem változik. Igen, és nem volt a Twitteren egy ilyen lejárató kampány, hogy mennyire szar lett az MRCIS, biztos nem használok tesztelőket, nem voltak ilyen tweetek, nem volt semmi, és egyetlen dolog, ami megint csak szubjektív, és nem tudom bizonyítani tudományosan, de hogy szerintem azóta sokkal kevesebb olyan kínos backend incidensünk volt, mint előtte. És persze nem mondtam igazat, hogy nem változott semmit, mert majd a következő előadásban, azért az OD előadásából látni fogjátok, hogy ez azért kemény munka kellett, meg új eszközöket, új módszereket kellett találnunk a fejlesztőknek, tehát nyilván változott valami, nem csak úgy volt, hogy akkor egyik napra a másikra nem teszteltünk, tehát pont az a változás állt be, amit szerettünk volna, de a szoftver minősége, vagy az üzembiztonság szempontjából, ha bármilyen változás volt is, az csak pozitív előjelű volt. Még egyszer, hogy mit szerettünk volna, azt szerettük volna, hogy lesz-e hiba. Erre szerintünk a helyes válasz a tesztelők teljes megvonása, és aztán a váratlan fordulat az, hogy nem volt fordulat. És ennek milyen következményei vannak? Igazából ugye mi történt? Az történt, hogy addig volt egy elképzelésünk arról, hogy a tesztelőknek a fejlesztő csapatokban van a helye. Tettünk egy kísérletet arra, hogy ezt megváltoztassuk, kivontuk őket, és azt láttuk, hogy ez maximum jó irányba hat a szoftver minőségére. És ezt én tovább gondoltam, és egy egészen ijesztő következtetésre jutottam. És az pedig az, hogy a mai szoftverfejlesztésben szerintem, tehát annak a fogalomnak, hogy tesztelés, annak a szerepkörnek, hogy tesztelő, annak nincs létjogosultsága. És hogyha olyat hallottok, hogy a manuális tesztelőnk így, az automatizálási tesztelési csapat úgy, akkor nagyon nagy vészharangoknak kell megszólni, vagy nagyon hangosnak, nem tudom, ezt a képet lehet, hogy nem kell, nem, ezt nem értem én se, de hogy értitek, hogy akkor ott valószínűleg baj van. És hogyha... És akkor persze meg lehet nézni, hogy lehet, hogy van valami kiskapu, és valami oka van mégis annak, hogy tehát valami legitimitása van mégis, de én azt gondolom, hogy szerintem nincs. És megint összefoglalnám, hogy, hogy mi ennek az oka. Mondom, ez egy 60-70 éves gondolat, tehát hogy ebben nincsen semmi új. Ami miatt szerintem most megint talán jobban előtérbe kell, hogy kerüljön, az az, hogy a szoftverrendszerek egyre komplexebbek, minden igyekezetünk ellenére, mert szeretjük az egyszerűséget, meg törekszünk rá, de azért csak mindig egyre több kódot írunk, akármi van, és egyre szofisztikáltabban tudjuk ezeket a kódokat komplikálni. Általában online rendszerekről beszélünk, tehát olyanokról, amik folyamatosan üzemelnek. Ezt az online rendszert ráadásul, tehát nem csak, hogy működés közben van folyamatosan, tehát nem csak, hogy működik folyamatosan, hanem még változtatjuk is működés közben, és ráadásul ugye ez, amiről beszéltem, hogy még a development és az operations is egyre jobban összefonódik, tehát ezek azok a dolgok, amik miatt azt hiszem, hogy fölmentem magunkat, hogy miért nem vettük észre, és viszont ha ezeket megnézzük, akkor már nincs több mentségünk arra, hogy legyen egy tesztelői részleg. Csak hogy ne legyen ennyire sötét itt a vége ennek a dolognak, átfogalmaztam a tesztelés újjászületésének, mert hogy azt látni kell, hogy a tesztelőknél azért rengeteg tudás van. Tehát, hogy két nagyon fontos féle tudás van a tesztelőknél a mai napig. Az egyik magára a tesztelésre vonatkozik, mert ugye azt sosem mondtam ki explicit, de azt nem mondtam, hogy nem szabad tesztelni. Azt mondtam, hogy a fejlesztés és a tesztelés az nem lehet szeparált tevékenység. Tehát azokat nem lehet elszeparálni. Nyilván a unit tesztek, mindenféle tesztelésnek van létjogosultsága, csak egy ilyen dedikált csoportnak vagy szerepkörnek nincs. Tehát, hogy náluk van egy tök jó tudás arról, hogy hogyan kell tesztelni, hogyan nem szabad tesztelni, és hogy milyen eszközökkel lehet vagy érdemes tesztelni. És hogyha megnézitek egy adott cégem, vagy egy adott termék mellett, általában van egy nagyon jó termékismeretük, tehát hogy tipikusan ők azok, akik legjobban ismerik a terméket. Egy egészen közelmúltból tudok erre egy példát hozni, amikor azt a kérdést próbáltuk megválaszolni, hogy ugye mi e-maileket küldünk egy ilyen kampány jelleggel, de hogy nem mindig lehet módosítani a kampányokat, hogyha már elindítottad, van ugye egy ilyen olyan kampány, ami így folyamatosan fut, és hogyha valami event beüt, akkor kimegy valakinek egy e-mail. Ezeket nem lehet módosítani, de van olyan, amit lehet. És akkor egy nap megkérdezi az ügyfél, hogy jó, de mikor lehetne az e-maileket módosítani? És akkor így hát vakarjuk a fejüket, hogy hát nem tudjuk, majd megnézzük, hogy ez körülbelül mennyi effort. Összeül a cégnél 6 darab csapatvezető, szoftverfejlesztő, mérnök azon tanakodnak, hogy vajon hogy lehetne módosítani az e-maileket, mennyi effort, milyen bonyolultságú, nem tudom. És ez a 6 darab mérnök semmire se jutna magába, hogyha nem lenne egy tesztelő, aki ismeri a rendszert, és meg tudja mondani, hogy ezt lehet módosítani, ezt nem, ezt lehet, ezt nem, ezt lehet, ezt akkor lehet, hogyha, ezt meg nem lehet akkor se, hogyha az, és de viszont lehet. És nélküle semmire nem jut az a 6 mérnök, tehát hogy oda akarok kiukadni, hogy van egy nagyon fontos, és valószínűleg túlszárnyalhatatlan tudásuk az alkalmazásról, meg úgy általában a userről, és ezt a tudást, ezt igenis hasznosítani kell. Van egy csomó olyan terület, ahol lehet, nem lárpullár módon, hanem valami értelmes célért. Nem azért, hogy teszteljen, hanem azért, hogy mondjuk a support csapatnak a része legyen, ahol megint tök jól tudja ezt a két tudást egyszerre alkalmazni, mert tudja reprodukálni mondjuk a jelentett hibát, és közben meg azt is tudja, hogy hogy kéne működnie, vagy hogy milyen workaround-ot tud javasolni. Ugyanígy a dokumentációba is tud segíteni, ahogy láttuk a fejlesztőknek is, de mondjuk a user facing dokumentációba is, és a termékdefinícióba is tök sokat tudnak segíteni ezek az emberek, mert ők azok, akik legtöbbet használják. Valószínűleg az egész világon ők azok, akik a legtöbbet használják ezt a szoftvert, amin éppen dolgozunk. Tehát, hogy van egy csomó hasznos tudás, és ezt igenis be kell vonni, és ezt lehet hasznosítani. Egy dolgot nem szabad, tesztelni. Köszönöm. És akkor most lehet kérdezni, vagy nem is kell kérdezni, tehát lehet mondani is dolgokat, meg lehet mondani. nem kell kérdés formájába be zsugorítani a véleményeteket, úgyhogy nyugodtan mondjátok.
Volt már egy ilyen kérdés, amit azt mondod, hogy később visszatérünk.
Ja igen, hogy mi lett a tesztelőkkel. Hát pont az lett, amit mondtam, tehát hogy kerestünk nekik olyan helyeket, itt mondjuk minden nem soroltam föl, de hogy ott ül fel a Salva Gabesz kollégám, ő az egyik legjobb support engineer máma. Van aki release engineer lett, tehát az automatizált teszteken, az éles rendszereknek az ismeretét használta föl. És hát van egy darab manuális teszt, ami még mindig van, mert hogy van olyan dolog, amikor van ennek létjogosultság, azért mondtam, ezt meg kell nézni, de hát, hogy igazából megpróbáltuk megkeresni, van akiből annak idején még azt gondoltuk, hogy a performance tesztelésnek van létjogosultsága, ma már ezt se gondolom, tehát, hogy van, aki abba az irányba ment el, és hát van, akit elküldtünk, tehát, hogy aki igazából ez egy ilyen félig, tehát, hogy egy része egy ilyen közös megegyezés volt, tehát volt, aki ezzel nem tudott azonosulni, és volt, akit meg mi küldtünk el. Hát nem biztos, hogy értem, meg...
Hibát nem okoz, hogy felhasználva nem is készülő. Azt mondja, hogy
De akkor miért lenne olyan? Tehát olyat miért csinálnánk, ami nem jó semmire?
Mert miért akarjuk megérteni egy kicsit?
Nem. Ez egy rosszabb kérdés, de hogy akkor miért? Tehát...
Nem egyesével. Volt egy évvel, hogy egyesével csak kitöregette dolgot, és azt mondja, hogy kijelölt is itt, és sokat akar kitörölni, és nem tudja kijelölni, hogy oké, hát ebben a program nem lehet ezt megcsinálni. És senkinek fel nem tűnt, hogy bizonyosan ez nem működik.
Jó, hát igazából nem biztos, hogy pont erre a példára jó, de hogy a minőség mindenki, abban nem csak a fejlesztők vagy a programozók vannak benne, hanem például a product ownerek, product managerek, tehát valaki kérte azt a feature-t, valaki azt gondolt, hogy ez egy fontos dolog, neki kutya kötelesség azt megnézni, hogy az úgy működik, ahogy ő gondolta. De hogy expo el meg meg. Az ilyen nagyon, tehát hogy azért mondtam, hogy nálunk is az van, hogy ami ilyen nagyon UI-specifikus, nagyon arról szól, hogy a UI-on hogy jön le, meg föl, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, de hogy pont arra szerintem arra lehet manuális tesztelőt használni. Hát ha eltöri, akkor előbb-utóbb észre fogjuk venni. Remélem. Ugye, Ódé? Mondd, hogy észrevesszük. Nem, hát azt azért észre kell vennünk. Tehát, hogyha eltörik valami, akkor észre kell vennünk. Tehát, hogy mondok egy olyat, ami a mi életünkből van. Tehát, hogy mondjuk ugye az van, hogy kiküldjük az e-maileket, és ugye 100 millió e-mailt küldünk egy nap, mindegyiket nem fogjuk végigolvasni, de még manuális tesztelő se fogja végignézni mindent, bár elég őrű dolgokra képesek egyébként. Na, de hogy azt nem fogjuk tudni megnézni, hogy mindegyik levélbe jó-e a link. Igaz? Tehát, hogy ott van egy link, el van törve, azt nem fogjuk tudni leellenőrizni egyenként. De azt látni fogjuk, hogy jé, ennek a kampánynak nulla a click rate-je, ennek vajon mi az oka? Tehát, hogy erre vannak más módszerek, amik valószínűleg jobbak is, mint a manuális tesztelés. És ugye azokra is, tehát hogyha ez a shift kijelölős dolog, ez egy fontos dolog, tehát mondjuk, ha találunk egy jobb példát, de hogy mondjuk, hogy ez valamiért fontos, akkor megint ezt le tudjuk mérni, és akkor azt tudjuk monitorozni, hogy jé, az Internet Explorer-ek sose shiftet, nem használnak shiftet, vajon miért? És akkor azt annak a végére lehet járni, és valószínűleg ez megint egy jobb módja annak, hogy erről megbizonyosodjunk, mint az, hogy egy manuális tesztelő minden nap kipróbálja, hogy még a shift megy-e Internet Explorer-be. Mert ugye ez az egyetlen módja, hogyha folyamatosan fejlesztünk, hogy akkor azt minden nap ki kell próbálni. Van-e még valami? Bátran, nem is kell készfeltartással, csak egymás szavába ne vágjatok.
Egyrészt azt értem, hogy nagyon provokatív a téma.
Jól választottam, igaz? Köszönöm.
A tesztelés szót, azt inkább tesztelési részleként alkalmazni, igazából az automatizált tesztelés.
Igen. De reméltem, hogy ez kiderült az előadás során. Csak a, szeretem a nagy fontot, és az így jobban fér ki.
Másrészt pedig az, hogy egy szóval tudnám mondani, ez mondjuk a ti rendszeretek mennyire függ más rendszerektől, mert szerintem ők is egy elég sarkalatos pont, hogy ti valamit fejlesztetek és üzemeltek, versus az egész world.
Nem csak azért mondtam, hogy egy szóban azért lehet, hogy nehéz, mert akkor azt mondom, hogy vagy az, hogy nagyon, vagy az, hogy semennyire, tehát hogy de azt gondolom, hogy alapvetően függetlenek vagyunk, igen. Tehát, hogy vannak integrációink, de a core feature-ok azok a miénk.
Mert nekem más tapasztalatom, és tipikusan ez az, amikor valaki fejleszt valamit, akár folyamatosan a release-elni valakinek, de van, aki meg nem szeretné azt fogyasztani. És ilyenkor meg szerintem sajnos szükség lesz ilyen emberekre, aki tartja a hidat a régi monolitok között, és...
De a manuális tesztelő szerinted ez?
Vannak, hát nem tudom, validációnak hívnám, és az, hogyha mondjuk ilyen carrier rendszerek, akár mobil, akár állazatosan is a mobil, szóval lassan mozognak, úgyhogy csak azt szeretném kiemelni, hogy nem lehet mindenhonnan kiírtani, de észre.
Oké, köszönöm. Nem, próbáltam egyébként leszűkíteni a kört ezzel az online software, ez a service jellegű dologgal, mert nyilván vannak ennek, tehát van ennek egy szkópja. Igen?
Mekkora nálatok a back-end és a front-end?
Nagyon nagy. Tessék? Kvantitatív módon? Eredetileg, tehát mondjuk egy pár évvel ezelőtt mondjuk így, a szoftver az kb. 300.000 sor kód volt, ennek körülbelül azt mondanám, hogy nehéz mondjuk így, már eléggé spagettisan PHP-ba volt megírva, úgyhogy nehéz különválasztani a backendet, meg a frontendet, de mondjuk, hogy azt mondanám, hogy egy olyan 70-30 a backend-frontend aránya. Ez az arány is változott, meg nyilván a kocsorok száma is. Az a 300.000 az már remélhetőleg sokkal kevesebb, viszont van új sok 10.000 a különböző mikroszervisekben. Valaki még ott szeretett volna? Nem, ő...
Annak örülök, hogy elhangzott nagyon az, hogy nem minőségbiztosítás a tesztelő. Az tényleg egy jó volt, mindenki felelős a... Hmm? Nem, mint tesztelő nem írok kódot, nem teszek vele magam, sőt, én azt a sérsek egyetek, hogy eltűnik a terméket, nem tőlem, mert csak megtalálva el a törvényt, fontos különbség. Viszont két dologról beszél szerintem, a tesztelőnek a halála, amit a kollega is mondott, a tesztelőnek a halála, vagy a tesztelésnek a halála, hát szerintem az nagy különbség. A tesztelés az megtörténik előbb vagy utóbb, lehet, hogy korábban. Lehet, hogy úgy történik a tesztelés, ahogy amit a mobil is nagyon szeret, üljünk össze, gondoljuk át nagyon, TDD, nem tudom, Extreme Program, nem tudom. Gondoljuk el előre, hogy mik a kötelezettségek, simán is védjük ki. Vagy úgy, hogy nem tudom, kiéreztük a 5%-nak csak, és akkor hol bekerjük, hogy hol az van. De ez tesztelés, nem? De valahol a tesztelés, valahol megtörténik szerintem.
Igen, ezt próbáltam mondani. Azt tehát, hogy...
Ez a slide, ez így. A tesztelőnek lehet halál, mint... Valaki biztos, hogy használni fogja valahogyan is. És mondtad előbb itt a shiftes kérdésre, hogy remélem, hogy időt megtalálni. Ott valaki tesztelte.
Féltem, hogy ez így bántó. Féltem, hogy ez így túl személyes. A tesztelés mint, tehát azt próbáltam hangsúlyozni, mert szerintem a tesztelésnek is ideje van, hogy meghaljon, mint egy izolált tevékenység. Tehát az nem lehet önmagáért azt mondani, hogy itt van ez a tesztelés. Ha tesztelek, akkor annak valami oka kell, hogy legyen, annak van egy kontextusa, és abban a kontextusban akarom ez a tesztelés megtörténjen. Vagy azért, mert éppen készül az a szoftver, vagy azért, mert szupportálok, vagy azért, mert eszeléket kell biztosítanom, és azt akarom tudni, hogy mit tud a rendszerem, de soha nem azért, hogy legyen egy papírom arról, hogy ez le van tesztelve. És ilyen értelemben szeretném, hogyha a tesztelést azt beszüntetnénk. Tehát, hogy mindig legyen meg az, hogy valamit csinálunk, és annak a része a tesztelés, és úgy az rendben van.
Hát,
na jó, hogy kérdezed, mert ezt szerettem volna mondani, azt hittem, hogy ezt mondtam, de akkor ezt most így elmondtam máshogy.
Igen, mert a tesztelés az nem csak egy ilyen output check, hogy mi jött ki. Sok minden más is csinálunk. Az, hogy elolvasok egy speckót, beszélek valakivel.
De pont ezeket kell, ezekből kell többen.
Rizikót elemezni, az már tesztelés.
Micsod elemezni?
Rizikót.
Na, de azért mondom, hogy ezeket, tehát ahogy mondtam, a termékdefiníció vagy a project managementben, tehát ezeket, tehát hogy van ott fontos tudás, csak az egy nagyon rossz megközelítés, hogyha ez egy ilyen szeparált dolog. Igen.
Ennek lehet egy gyors, csak az, hogy ilyen rollercoaster volt. Néha ezt mondtad, néha azt mondtad, hogy
olyan. Hát ez csak az előadói hiányossága. Fiatalember?
Mennyire volt jellemző, hogy így a fejlesztők azok így sutyiba, akkor mégis csapaton belül valakire ráadták, hogy akkor
ez egy nagyon jó kérdés, ennek utána fogunk nézni. De nem tudok, tehát hogy nem tudok ilyen megszégyenítésekről. De lehet, hogy volt. Te tudsz? Te azért kérdeztem, mert tudsz? Van még? Tessék?
Én nekem volt egy nagyon jó tesztelő gyerek volt, aki megértem kurva jól a programot, és mindent megcsinált úgy a vizet. Akkor vissza fogta, és pontosan hittek, és akkor időbökött, odabökött, kétszer felérted, kivérted, belérted, háromszor beírt, kitört, betört, kitört, és akkor harmadik betöltés, amikor begombolom, akkor a bekemet már előre felugrott a program. És most a videóban, hogy tessék van.
Ez egy nagyon szép történet. Mi ebből a tanulság?
Ki fogja ezt csinálni, hogy nincs egy dedikált tesztelő, aki azért a dedikált tesztelő, mert nem éri a programot, tehát csak egy másik ember is az is már tudja szivatni a programot, és hogy ki aki szivatni fogja a programot ilyen.
Majd ezt az Ódi elmondja, mert hogy a programozónak pont egy más, tehát hogy pont azért volt így, mert téged tökre nem érdekelt, hogy az most... Igen, de nem. Jó, de tudtad volna, hogy nincs még ott a Krisz? Krisznek hívták?
Igen.
Tehát ha nincs ott a Krisz, aki ezt... De akkor kitalálsz, akkor majd kitalálsz más módszereket.
Esetleg erre válasz, hogy még lehet, hogy ha pár programoztak, akkor már többen látjátok ugyanazt a kódot is.
Jó. Még egy utolsó, és akkor utána csináltunk.
Csatolva, hogy egy tesztelőben az is lehet így jó, hogy ő ugye a belsőt a programot nem ismeri. Ha bármennyire egy fejlesztő nem tesztelő szerepkörben, de a munkáján közben tesztel, nyilván ő a program belső működését is hajtja végig ezt a tesztet. Még egy külső szemlélő esetleg olyan esetekre is gondolom, hogy én azt mondom, hogy hát nyilván ott úgy működik, hiszen mindenhol jön ez az érték egy értéknek valamilyen reprezentációi, ő pedig nem gondol ezekre, és ezért olyan esetekre is gondolom, hogy nincs. Viszont, hogyha őt is bevonnánk a fejlesztésbe, akkor már ő is ezt a látásmódot követni. Tehát akkor ő is érteni, hogy hát de ez akkor ebből jön, és esetleg ő is kifelejtene ilyen
szituációt.
Erre igen, azért, mert nekem pont az ellenkezőjéről vannak rossz tapasztalataim, hogy pont azért, mert nem ismerik, hogy működik, ezért alapvető esetek maradnak ki. Mert hogy nem csak a user, tehát hogy azért mondtam, a UI-on persze lehet, hogy az tök jó, hogy nem ismerik, hogy működik a backenden, de a backenden pont kell érteni, hogy mi ez egy külön adatbázisban van, mi ez egy külön hálózatról jön. Nekem azt is le kell tesztelni, mert egy tesztelőben ez nem fog fölmerülni, csak úgy, hogy ez egy black book testing, és mi van, hogyha ezt az adatbázist kikapcsolom, mert nem is tudja, hogy van egy adatbázis. Tehát, hogy nekem pont a backendes problémák, tehát, hogy azért mondtam, hogy a backendes hibáknak a megtalálásában nem sose voltunk nagyon jók. Lehet, hogy máshol ez máshogy van, de szerintem pont ezért, mert hogy ott a black box az nem működik jól. Igen, a UI-os ott lehet, hogy jó.
Rákoncsolatban feltenném azt a kérdést, hogy ez a tesztelő, aki nagyon tehetséges, hogy megtalálja a hibákat. ő valamilyen titkos szekta tagja, vagy azzal a jelenséggel születtek, hogy ők ezt nagyon jól el tudják rontani ezt a szoftvert? Vagy a hozzáállásuk az, hogy én most mindent vagyok megpróbálni, és akkor mindent, amit
tapasztalat. Ja, hogy ez a fejlesztő, mivel szeretni? De nyilván, hogyha valaki 8 órát fejlesztő, és valaki 8 órát tesztel, akkor lehet valaki, aki 16 órát csinálja egy ilyet.
És egy fejlesztő drágább is, a fejlesztő...
Hát azt nem mondanám.
Tehát hogy ezt szerintem a költségekben nem menjünk bele, mert amit mondtam, ugye az adat variálás, tehát amikor egy ilyen backend bugot kell utána helyreállítani, nem tudom, 2 héten keresztül 4 fejlesztőnek, annál nincsen drágább. Tehát hogy most kinek mennyi az órabére, szerintem ez nem vezet sehova. De hogy a szünetben még tök szívesen beszélgetek, köszönöm a figyelmet.